Folytatódik a kávézó a világ végén, a vendégem pedig továbbra is Bart István, klímapolitikai szakértő, a Napozó székek a Titanicon című könyv szerzője.
Amit te is említesz a könyvedben, és nagyon sokszor előkerül, mint téma, hogy azért politikusok sincsenek könnyű helyzetben, hiszen nekik nyilván, tehát nagyon rizikós mondjuk arra építeni, hogy jó, hát van egy technológia, ami még fejlődik, és akkor majd valószínűleg ezt meg tudjuk oldani, nekik nyilván most kell valamit, főleg azért, mert hogy a következő választásig kell valamit virítani. Tehát ez a másik probléma, amit írsz is te is a könyvedbe, hogy hát ugye itt nagyon a politikának igazából az lenne a célja, hogy elvonatkoztasson a napi politikától és hosszú távú stratégiában is de ez egyre kevésbé látszik, ahogy radikalizálódik az egész közbeszéd, minden, hogy a politikának arra kell fókuszálni, hogy most itt helyben tudjon olyan dolgokat fölmutatni, és hát ugye egy ilyen dolog, hogy jó, hát akkor befektetünk egy hosszú távú, nem tudom, elektrifikációba, és erre elköltünk ennyit meg ennyit, azt sokan nehezebb eladni, mint hogy oké, most akkor építünk egy atomerőművet, ami mindenki ért,
az
és az ennyire fog kerülni.
Igen. Na tessék, építettem nektek ezt a nagy erőművet, és megbeszéltem a nagy orosz cárral, hogy ad rá pénzt, és tök jó lesz, és minden megvan oldva, igen, és kész.
Igen,
ugye?
Igen,
ez ahhoz képest, hogy nem tudom, sok mondjam, milliónyi háztartással húzakodni, most akkor napelem támogatás, mert ez sokkal macerásabb, és nem is látszik annyira az eredmény, nem lehet olyan jól bemutatni.
Igen.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy sajnos ez abszolút része ennek a történetnek, hogy ugye hogy nem mindig azok a klímavédelmi megoldások lesznek a nyerők, amik mondjuk egy pénzügyi vagy közgazdasági számítás alapján a leghatékonyabb lenne. Tehát mondok egy példát, nekem a számomra egyik legnagyobb meglepetés volt, amikor ugye írtam ezt a könyvet, akkor az volt, hogy a leghatékonyabb módja a széndioxid elnyerésének, ugye azt mindenki tudja, hogy az erdők nyerik el a széndioxidot, de hogy sokkal hatékonyabb, sokkal több széndioxidot nyelnek el a mocsarak, lápok, vizes élőhelyek. Ugye, amik ugye Magyarországon sok volt belőlük.
Valamikor.
Tehát itt, hogy a Hortobágy is egy ilyen zsombék volt, ott mielőtt ugye lecsapolták volna. Amiből ugye az következik, hogy a leghatékonyabb, amit itt Magyarországon a legkevesebb forintból tudnánk csinálni a kibocsátások csökkentéséért, az, hogyha újra zsombékosítanánk
aminek
a Hortobágyat.
Aminek sok egyéb plusz hozadéka is lenne.
Egyébként lenne sok hozadék, én, és tényleg ezt mindenki, hogy mondjam, ezt egy zárójelben mondom, mert én nem értek ehhez sem, ugye, mint hogy, tehát, hogy hogyan kell újra zsombékosítani a Hortobágyot, de azt gondolom, hogy csak van 10 darab markológépünk, amivel oda megyünk, hogy mondjam, bizonyos gátak, vagy bizonyos árkokat kiássunk, más árkokat betemetünk, és ott addig, tehát ez földmunka, hogy mondjam, ez nem tűnik egy nagyon költséges dolog, nem tudom, ez nem egy atomerőműnek az ára azért, persze. Lássuk be.
Ajánlom figyelmetbe az erről szóló korábbi műsorunkat is, amiről beszélgettünk, igen, tehát azért itt is nyilván megvannak a, ugye nehéz, itt a, tehát alapvetően igen, nem bonyolult, de a jogi hátterem, mondjuk nyilván ezeknek a földeknek a megszerzése, akkor ezek mondjuk szántóföldek, akkor azt ki kell sajátítani, de igen, de egyébként alapvetően nagyon olcsón lehetne ezt megvalósítani.
Igen, tehát, hogy, és ezt nem szokták tudni az emberek, és ez a másik nem túl szexi klímaintézkedés, ugye, hogy kimegyünk és markológépekkel rendezgetjük, igen, ott a gyepet a Hortobágyon. Hát most ez nem,
igen,
ugyanúgy,
igen,
fog kinézni, ugye, tehát nem nagyon fog látszani a különbség, kicsit nedvesebb lesz, de hát, na igen.
Igen, szóval. jönnek a szúnyogok, az miért jó nekünk?
Ja, és nagyon sok szúnyog lesz. Igen,
igen, igen. Igen, szóval ez nagyon nehéz. Te egyetértesz azzal, hogy alapvetően minden eszközünk már egyébként megvan, ugye mindenki a technológiától várja majd a nagy csodát, igen, ugye eleve egy ilyen ezüstpisztolygolyót várunk, hogy majd jön egyféle technológia, ami majd ezt megoldja, ami egyértelműen látszik, hogy ez nem egy technológia, hanem nagyon sok, egy egész rendszer, de hogy azt mondja sok szakértő, hogy egyébként minden eszköz már most a rendelkezésünkre áll, tehát itt igazából ezek már gazdasági, politikai döntésekkel múlik, hogy ezt meg tudjuk elépni, vagy
hát,
sem.
Egyrészt igen, másrészt pedig azért még nagyon sok mozgástér van az innovációban, tehát hogy mondjam, ugye az akkumulátorokról beszéltünk, és hogy nagyon jól mondtad, hogy ez egy évtizedes technológia, ez az elmúlt, tehát korábban ez nem volt egy nagyon fontos téma ez, hogy most akkor tényleg próbáljunk meg olyan akkumulátor gyártani, vagy autót is több száz kilométer el tudunk hajtani, ezért most ez az elektromos autó kicsit olyan, mint a, nem tudom, mondjuk az 1920-as évek elején az autó technológiája, hogy persze már sok minden van benne, de azért még nagyon sok minden van előtte, amit ugye meg lehet csinálni. Mert, hogy mondjam, ez idő, energia, stb. És ugye ez, tehát, hogy nagyon sok minden van előttünk. Ugyanígy a napelemekben, ugye új technológiák folyton megjelennek, amik arról szólnak, hogy hogyan lehet ezeket a napelemeket még hatékonyabbá tenni. Ugye De még egy olyan dologban is, mint a szigetelés. Ugye mostanában kezdenek el megjelenni ezek a hővisszaverő festékek, amik tényleg hihetetlen dolog, hogy fölraksz egy réteg festéket, és annyit tud, mint 10 centi ungarocell. Tehát, hogy ez nem is gondolnád, és hogy ránézés nem hiszed el, de ez van.
És nem antracit, fekete bádok tetőket kellene rárakni a házakra, hanem...
Hanem mondjuk, ezzel a kulimánszal bekedni, és akkor, tehát, hogy mondjam, nagyon sok új dolog van, amikről ugye ugyanígy nagyon fontos terület a kibocsátások kivonása a légkörből, tehát hogyan tudjuk akár a levegőből, akár az óceánból a széndioxidot kivonni, tehát ebben még rengeteg technológiai fejlesztés van, és nagyon egyetértek abban, hogy ha sok kutatót, meg sok tudományos kutatást, tehát sok pénzt költesz a kutatás, akkor abból ki fognak jönni technológiák, mint ahogy tulajdonképpen ugye azt, hogy most vannak olcsó napelemeink, meg olcsó szélturbináink, azt annak a sok évtizednyi jelentős részben államilag támogatott technológiai fejlesztésnek köszönhetjük, ami megtörtént. Tehát, hogy mondjam, óriások vállán állunk, nem az történt, hogy egyszerűen csak valakinek a fejéből kiugrott egy olyan napelem, ami már versenyképes volt a szenes erőművel, mint ahogy a szenes erőműben is nagyon sok fejlesztés volt előtte. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy de még azt szerintem az is nagyon fontos, hogy a technológia nem csak az AI a technológia, hanem az árok is, meg a szikasztó medence, az is egy technológia, tehát, hogy meg az is technológia, hogyha mondjuk létrehozok egy kibocsátáskereskedelmi szabályozást. Tehát, hogy én szerintem a technológiát ugye nagyon furán manapság úgy gondolunk a technológiára, mint azok a dolgok, amik még nincsenek itt, ugye? Vagy nem tudom, olyan műszaki kütyük, amiket még nem ismerünk. De valójában nincs lényegi különbség a mezőgazdasági technológiák, vagy a nem tudom, vagy a napelemek között, vagy a szigetelés között. Tehát ezek mind technológiai megoldások.
Vízgazdálkodási technológiák.
Igen, pontosan ezek mind technológiai megoldások, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyen értelemben a nagyja az már a kezünkben van, tehát hogy ez nagyon nagy részt egy beruházási kérdés, igen.
Igen, szóval, hogy mégis nagyon-nagyon nehezen zötyög előre ez a dolog, de alapvetően...
Bocsánat, egyébként ezt egy kicsit kvalifikálnám, mert ugye nagyon érdekes, hogy honnan nézzük, hogy nehezen zötyög előre, mert hogyha azt nézzük, hogy milyen gyors tehát a technológia váltások történetét nézzük, tehát ahogy mondjuk az autók elterjedtek a világon, vagy az okostelefon, akkor vagy akár más korábbi energiahordozók, mint mondjuk a szén, vagy ilyesmi, akkor azt látjuk, hogy a napenergia például az ugye a világ egyik leggyorsabban terjedő, tehát olyan meredeken terjed a napenergia, ugye ilyen évi 20-25%-os bővülésekkel, aminél gyorsabban nem nagyon tud, tehát hogy ugye nem nagyon van rá példa, hogy a világon gyorsabban terjednek dolgok. Nem tudom, egyszer láttam olyan kimutatást, hogy az elmúlt 5 évben mondjuk a napenergia olyan tempóban ívelt fel, mint ahogy a második világháború alatt az Egyesült Államokban a hadigépeknek a telepítése. Uh-huh. És tehát, hogy mondjam, a klímaváltozás szempontjából nagyon lassú ez az ütem, de abból a szempontból, hogy mit képes az emberiség, mint fejlesztési, termelési szervezet létrehozni, meg kitolni magából, ahhoz képest pedig nagyon gyors.
Igen.
És ugye ne felejtsük el, még azt is hozzá szeretném tenni, hogy ugye elfelejtjük, hogy milyen gyorsak tudnak lenni ezek a technológiai váltásoknak. Az egyik kedvenc ugye ilyen példám erre, hogy az első repülés, tehát a Wright Freeway-ek első repülés, ami 1912 volt, ha jól emlékszem, onnantól számítva a Holdra szállásig mennyi időt telt el? 60 valahány év. Igen. Tehát egy emberöltő telt el azáltal, hogy az emberiség egyszerűen először egyáltalán megtalált az égbe jutni, igen. És eljutott.
És mennyien mondták, hogy ez lehetetlen, ugye, igen. Egyáltalán repülni az emberre?
Igen, és még ugyanaz az ember, aki elmondta, hogy repülni lehetetlen, még volt alkalma elmondani azt, hogy űrhajózni is lehetetlen. Tehát, hogy nagyon sok minden meg tud történni 50-60 év alatt. Igen. És tényleg az van, hogy ebben szerintem bíznunk kell, már csak azért is, mert amit szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt a könyvben is hangsúlyozom, hogy én nem nagyon bízom a tudatváltásban, tehát uh-huh. abban a gondolatban, hogy az emberek majd kevesebbet akarnak fogyasztani, vagy majd felismerik azt a globális azokat a bolygószintű korlátokat, amik az emberiséget fenyegetik, és ezért majd ők mindannyian elhatározzák, hogy akkor nem fognak repülni, vagy kisebb lakásba. Tehát szerintem ez nem fog megtörténni, ugye különösen a nagy fogyasztók meg pláne nem fogják ezt megcsinálni.
De kicsibe is azt lát látom, hogy nagyon sok ember, mondjuk, ha beszélgetek erről, igen, és kéne valamit csinálni, stb., és akkor mondjuk megkérdezed, hogy oké, saját családomban, hogy akkor viszont miért ég folyamatosan az összes lámpa? Hát, mert úgy szeretjük, hogy akkor, tehát hogy a legminimálisabb dolgot sem, tehát a villanykapcsoló lekapcsolásig se jutnak el, tehát én is ezt látom, hogy úgy szeretnek beszélni róla, de szinte semmilyen áldozatot nem szeretnének hozni, és valószínűleg ez valószínűleg nem is tud működni, mert látjuk, hogy amint lemondással jár, hogy áldozattal, akkor azonnal elindul egy politikai ellenmozgalom, és lenyomják ezt a változást. Tehát muszáj lesz ezt valahogy úgy megoldani, hogy szépen óvatosan, ugye ezt te is írod, hogy mondjuk elcsúsztatva ezeket a házi tiltásokat, vagy váltásokat, hogy ne legyen olyan közvetlen, hirtelen leváltás. Bár egyébként arra is képesek vagyunk, tehát nekem a Covid például erre egy nagyon meglepő példa volt, hogy valószínűleg valaki azt mondta volna a Covid előtt, hogy hát egy nagy globális összefogás, amiben az összes egymással ellentétben álló nemzet egyszerre fog tudni húzni, és ne tudunk zárni, és a gazdát, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Azt mondtuk volna szerintem a legtöbb, hogy hát ez nem valószínű, ebből óriási háború lesz, és nem tudom, civilizáció vége, és igazából elég mondhatni így utólag viszonylag könnyedén, és gyorsan letudtuk ezt a problémát. Tehát képesek vagyunk rá, ha muszáj.
Hát ez egy közvetlen veszély volt, igen. Tehát, hogy a klímaváltozásra mindig az a baj, hogy nem, tehát hogy mondjam, nagyon... Ez egy
közvetlen veszély, csak nem érezzük annyira közvetlennek.
Pontosan nem érezzük annyira közvetlennek, és nem látszik az, hogy mi az összefüggés az én személyes cselekvésem és a megoldás között. A Covid-nál azért látszott, hogy ha mindannyian elvégezzük ezeket a dolgokat, hogy otthon maradunk, ami ráadásul ez nem is egy olyan nagyon nehéz dolog, tehát szemben mondjuk... Az lett volna a feladat, hogy mindenkinek napi 5 kilométert kell futnia a Covidért, szerintem akkor...
Lehet, hogy az nehezebb lett volna. Jó, hát azért így is, ugye, hát azért ez az egész oltás téma, azért nézzük meg azóta is egy forró topik, tehát igen, azért ebben igen. Azért nem, de mégis azért volt egy konszenzus, és ez elég volt ahhoz, hogy...
Igen,
hogy,
de hát... említhetjük ugye a dohányzást, mondjuk a beltéri dohányzás, ugye, hogy elmúlt egyszerűen ilyen, tehát hogy mondjam, azért vannak példák erre, és azért történnek ilyen viselkedési változások, de szerintem ezekre nem hagyatkozhatunk. Tehát az biztos, hogy ez, és kell is, tehát hogy erre nyilván szükség is van, hogy legyenek ilyenek, mert ugye ráadásul az embereknek a hozzáállása az, ami megteremti ugye az alapot a politikai támogatottságát annak, hogy aztán ugye a politikusok pénzt tudjanak költeni például a megújulókra, vagy ilyesmi. Tehát erre nyilván szükség van, hogy az emberek ezt támogassák. Tehát nem teljesen választható le, de én nem látok abban túl nagy perspektívát, hogy mondjuk mit tudom én, tudjuk jól, hogy a kibocsátásoknak, tehát a teljes klíma problémának egy ilyen 5-10% lényegileg a szarvasmarha fogyasztásból származik. Tehát, hogyha mindannyian a világon holnap abba hagynánk a szarvasmarhaevést, és leölnénk az összes szarvasmarhát, akkor azzal mondjuk egy ilyen 5-10%-át ugye meg tudnánk szüntetni a kibocsátásoknak. És hogy mondjam, azért ez nem tűnik egy olyan, legalábbis például itt Magyarországon, ez nem tűnik a világ legnagyobb áldozatának, ugye? De még ezt is...
De Amerikában viszont az...
Amerikában, igen, meg nyilván a muszlim országokban, ahol nem lehet disznóval helyettesíteni, ott is ez egy probléma. Tehát, hogy mondjam, ez nem egyszerű ügy, de azért, hogy mondjam, talán lehet élni ma.
De ha 20%-kal csökkentenénk mondjuk a vörös hús fogyasztásunkat, ami nem egy lehetetlen dolog, annak már egy nagyon komoly szemmel látható eredménye.
Például. Hát ugye az érdekes, hogy a marhahús az tehát a kérődzők, hogy a marra meg a birka az messze nagyobb széndioxid metán kibocsátása rendelkezik, mint mondjuk a disznós. Ez a disznó csirke, ez nagyjából ugyanannyi, mint a sajt. Sajnálatos módon. Tehát az, hogy majd nem eszem disznós, csak sajtot eszem, az sajnos nem segít.
Hát egy nagyon vicc, bocsánat, csak egy ilyen szemét, egy ilyen kis kartún, amit lát, egy ilyen kis vicc, hogy ül az orvosnál a malac, és akkor azt mondja neki az, hogy hát sajnálta közlem, hogy az ön oldalbordája nagyon finom.